és békesség Istentől, ami atyámtól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, hatalma szavával mindeneket. Amen. Halljátok az ígét, testvérek, ugyamint írva található a János evangéliuma 14. részében, a 23. verstől a 27. Az ige szakasz felolvasását ülve hallgassa a gyülekezet. A megnevezett szent helyen a János evangéliuma 14. részének 23. versétől így olvassuk Isten igéjét. Felelt Jézus és mondanéki: ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkben, hogy az életünkben gyümölcsöt is teremhessen. Gyertek, testvérek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megváltunk a mi Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt az újabb Isten tiszteleti alkalmat, köszönjük az újabb vasárnapot, ami, mint minden vasárnap, a Krisztus feltámadásának öröm ünnepe. Köszönjük, Urunk, hogy elég erőt adtál. Az elmúlt héten, ha kellett meleget elviselni, betegségekből gyógyulni, és most sóvárgó, várakozó szívvel házadba eljönni. Köszönjük, hogy a te rendelésed szerint jókor van napsütés, jókor van eső. Mindent a te kezedből veszünk, és így neked köszönjük most azt is, hogy Isten tiszteletünkre rámosolyogsz a kisütő szép nappal. Megemlékezünk azokról, akik nem tudnak eljönni házadba. Te látogass el hozzájuk. Imádkozunk az úton levőkért, a távolban nyaralókért. Vezesd el őket ott, ahol éppen vannak, a te néped közé. És kérünk azokért, akik betegség, kórházi ágyhoz, lakáshoz kötés miatt nem lehetnek itt. Te állj meg az ő ágyuk mellett is, és hirdesd nekik is az ígét. És kérünk, hogy ige hallgatók és ige hirdetők itt és mindenütt, ez országban, határainkon túl, ahol ezen a nyelven hirdetik az ígét, és más népek között is. Áld meg mindenütt ígéreted szerint, jelenléteddel a te gyülekezeteidet. Szólj, Urunk, hallják a te szolgáid. Fiad nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok az ígét, ugyamint írva található a már előbb is felolvasott helyen, a János evangéliuma 14. részében. Újra olvasom a 26. és 27. verseket. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, a nyári hetekben és hónapokban egyházi szempontból az úgynevezett ünneptelen fél évben vagyunk. Az ünneptelen fél év egyszerűen azt jelenti, hogy nincs olyan üdvtörténeti, szentírásra épülő ünnepünk ezekben a hetekben, mint az év másik felében, ahogy adventtől karácsonyon át, húsvéten át, pünkösdig, azt a másik fél évet ünnepes fél évnek szoktuk nevezni. De az ünneptelen fél év nem azt jelenti, hogy az ünnepek jelentősége ne lenne érvényes a mi számunkra ekkor is. Sőt, talán még inkább az ünnepek, a mögöttünk levő ünnepek jelentőségére kell figyelnünk azért, hogy nehogy igéről, ünnepekről, Jézusról megfeledkező gyülekezet legyünk a nyaralás, a kirándulások, pihenések időszakaiban. A külföldi tanulmányútról nyaralásra hazatérve magamnak, az ige hirdetőnek is figyelmeztetés, hogy még a pihenés, az itthon töltött szép hetek is az ige fényében kell teljenek. A legutolsó nagy ünnep az ünnepes fél évek közül maga pünköst, és ez veti az ő fényét az ünneptelen fél év nyári heteire is. Én most ezért egy olyan ígét választottam bizonyságtétel alapjául, amely hiszem, hogy a mindennapi élethez, a hétköznapok ünneptelen időszakaihoz is nagyon szükséges, elengedhetetlen. Ahogy valaki azt mondta szellemesen, hogy minden vasárnap húsvéti ige hirdetést kellene mondani, mert minden vasárnap Krisztus feltámadására emlékezünk, ugyanolyan igazsággal lehet, testvérek, azt hiszem elmondani azt is, hogy jó lenne minden vasárnap a Krisztus testet öltésére is emlékezni, hogy az ige testté lett és itt van közöttünk, és hozzátehetjük, hogy a Szentlélek közénk jövetelére is ugyanígy, megújulóan minden vasárnap emlékezhetünk. Így e pünköst utáni hetekre, a magam és a gyülekezet számára, ez ige, a kétszer is felolvasott ige alapján arról szeretnék szólni, milyen lélek az, amely életünkbe kell költözzön, hogy minden napunkat Isten közösségével, jelenlétében élhessük. Az ige először arra tanít meg engem, testvérek, a felolvasott mostani ige, hogy a pünköstkor kitöltetett lélek, e mai napra is nekünk adatott lélek, a Szent Háromság Istennek a lelke. Ezzel a szóval már is nagyon titokzatos vidékekre érkezem. Tudom jól én is, a Szent Háromság szó így nem szerepel a Bibliában. És mégis mennyire bibliai tanítás. A felolvasott igében csak egy rövid jánosi levél szakaszában is a Szent Háromság Isten titka bontakozik ki előttünk először is. Amikor például Jézus ezt mondta, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk, akkor már ez az ige is Jézust, az ő beszédét, magát, az ígét adja elénk, azt az atyát, aki küldi Jézust, és a bennünk lakozott atya és fiú nyilván csak a Szentlélek által vehet bennünk lakozást. Vagy még nyilvánvalóbban a másik felolvasott íge szól a ma vigasztalóról, tehát a lélekről, akit az atya küld, de akit Jézus nevében küld, és arra, hogy azt juttassa eszünkbe, amit Jézus tanított nekünk. Íme itt a küldő atya, az elküldött pártfogó, a vigasztaló lélek, és a lélek, aki sohasem önmagát dicsőíti, hanem a fiút, Jézust, és ő rá tanít. A Szent Háromság szó nem fordul elő e versben, de mennyire napnál világosabban Isten, mint Szent Háromság jelenik meg például egy ilyen bibliai mondatban is. A Szentlélek először is, testvéreim, tehát a Szent Háromság Istennek a lelke. Azért mondjuk ezt, testvéreim, hogy titok, mert mi hajlandók lennénk elkülöníteni a hármat. Mi nem is nagyon tudjuk együtt elképzelni. Vagy egy, vagy három. Ha személyt mondunk, mi mindig, ha három személyről van szó, három különbözőt tudunk csak elképzelni. Pedig, ha jól megnézzük, testvéreim, még ott is a teljes Szent Háromság munkálkodik, ahol mi el szoktuk választani, és például azt mondjuk, hogy az Atya Isten műve a teremtés. Az Atya Isten műve a teremtés, és mégis a lélek lebegett ott a vizek felett a teremtéskor, és éppen a Jánosi evangélium első része azt mondja, hogy kezdetben volt az íge, és minden ő általa lett. Tehát az íge Jézus Krisztus. Ugyanúgy ott volt már a teremtésben, mint a vizek fölött lebegő lélek, és maga az atya, akit a teremtőnek nevezünk. És ugyanígy lehetne mondani, a megváltó, a Szent Háromság második személye, Krisztus, de például a korintusi levél így fogalmaz, az Úr pedig a lélek. Tehát a Krisztus Jézustól nem választható el a Szentlélek. És így érkezve el az üdvtörténet során a mába, ahol mi is vagyunk, tehát a pünkösd utáni egyház történeti korszakba, csak azt mondhatjuk, ma sem egy önállósuló, elkülönülő, független harmadik személy munkálkodik, amikor azt mondjuk, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk, hanem a teljes, egy, örök, Szent Háromság Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Csak most már úgy, ahogy segítő hasonlatokkal egyház atyák is megfogalmazták, hogy míg tényleg Isten korábban teremtőként, főként az embervilág fölött munkálkodott, majd fiában eljött az embervilág közé, közöttünk munkálkodott, a lélek által bennünk munkálkodik. De a Szentlélek, aki a szívünkbe költözött, nem egyetlen, egy harmada az Istenségnek, hanem a teljes Szent Háromság Istent magát hozta a mi életünkbe. Először tehát a nyári hetek ünneptelen félévében a Szent Lélekkel a szívünkben élni azt jelenti, a teljes Szent Háromság Istent életünkbe fogadni. De ez a vers tovább tanít a maga klasszikus igéjével tényleg arra is, hogy a léleknek talán a legfontosabb munkája, amit Jézus így jelez, ama vigasztaló. A Szentlélek majd eljön. A vigasztaló szó egy picit félrevezető, testvéreim. A vigasztaló ugyanis arra utal, mintha a Szentlélek csak arra lenne képes, hogy már megváltoztathatatlan dolgokat segítsen elfogadni. Ez is óriási dolog. Valóban, például a gyászban. Mennyire fontos, hogy akit itt e földi életre nézve elveszítünk, azt a lélek segít szívünkben feldolgozni, megbékélni, elfogadni. A megváltoztathatatlanban vigasztal. Ez nagyon fontos. De hadd mondjam, hogy még ennél is több. Egy másik fordítási lehetőség például, hogy a pártfogó, így is szoktuk ezt a szót fordítani. Tehát már akkor tud rajtunk segíteni, mikor még lehet a dolgokon változtatni. Amikor még ki lehet menteni bennünket egy bajból. Úgy, ahogy egy védő ügyvédet lehet segítségül hívni, és ő kiment a szorongatott helyzetből, a Szentlélek segítő pártfogó. És így magam is megszégyenülve hadd kérdezzem, testvéreim, hányszor hívjuk mi segítségül ezt a pártfogót? Hányszor mondjuk el az ősi egyház atyai fohásszal, jövel teremtő Szentlélek, Veni Creator Spiritus. És akkor, amikor ezt a mondatot elmondjuk, már azt is elmondjuk, hogy a Szentlélek nem csak, hogy vigasztalni tud a megváltoztathatatlan helyzetben, nem csak segíteni tud rajtunk ott, ahol még lehet változtatni, még több. Teremteni tud, újjá teremteni. A Szentlélek legdöntőbb munkáját a Szentírás az új születéshez, az új élet megteremtéséhez hasonlítja. Ahogy egyszer e világra születünk, úgy a Krisztus megismerésekor egy egészen új életre születünk. És szintén a János evangéliuma szerint ez az újjászületés is a lélek munkája. A vigasztaló, és még egyszer mondom, kibővül ez a szó, a vigasztaló, a pártfogó, a teremtő lélek adatik nekünk minden nap. Kérjük reggeli imádságunkban ezentúl, testvéreim, jövel teremtő Szentlélek. De tovább menve a felolvasott szakaszban, ennek a léleknek a következő fontos munkája, hogy tanít. Maga Jézus mondta tehát, majd mikor eljön, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondottam néktek. Maguk az első tanítványok sem értettek mindent Jézusról, testvéreim. A Biblia feljegyzi, nem szépíti a helyzetet, hogy még az első tanítványoknak is idő kellett elteljen, hogy valamit megértsenek. Még olyan is volt, hogy Jézus megmondta, majd a feltámadásom után fogjátok megérteni, hogy mindez mit jelent. Mennyivel inkább nekünk mai kései tanítványoknak érvényes az életére, hogy tanulunk a holtunk napjáig. Nem csak a jó pap, de a jó keresztjén ember is. Élete végéig tanítvány. E szép szavunk azt fejezi ki, hogy van egy iskola, amit soha nem járunk ki, amelyben mindig tanítványok maradunk. És ez a Jézus követésének az iskolája. Mert nézzétek, testvéreim, mire tanít a lélek? Eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott nekünk. És itt is úgy érzem, ez kétfélét is jelent. Az egyik tényleg szó szerint, amikor igéket juttat eszünkbe. Egy egészen gyakorlati gondolat, miért kell igéket megtanulni? Azért, hogy legyen mit eszünkbe juttatnia a Szentléleknek. Milyen jó, amikor egy gyermekkorunkban, vasárnapi iskolában megtanult igét felnőttként is eszünkbe juttathat. Vagy egy jeles alkalomkor elhangzott igét, mint például egy esküvőkor elhangzott igét, egy házas pár később, majd az évfordulókon is újra eszébe vesz. Igéket juttat eszünkbe juttatja, amire Jézus tanított. Azt mondja ez az ige, testvéreim, hogy elválaszthatatlanul egybe tartozik például a Szentlélek és az ige. És ahogy elválaszthatatlanul egybe tartozik a Szentlélek és a teste töltött ige Krisztus, ugyanúgy a róla szóló írott igétől, a Szentírástól is elválaszthatatlan. Eszünkbe juttat mindent, azt is jelenti, amire Jézus tanított, azt is jelenti, hogy a Szentlélek mindig a Szentírást magyarázza. Nem mond tőle független, még kevésbé azzal ellentétben álló dolgot. Milyen gazdag ajándék a léleknek ez a tanító munkája, mikor tán már régen ismert igékre újra rácsodálkozunk, valamilyen új szempontból ismét megértjük, és így megtapasztaljuk, hogy ez az a könyv, amire nem lehet soha azt mondani, hogy már kiolvastam. Valahányszor olvassuk, mindig a régi üzenetet újra frissen belőle megérthetjük. De azt is hiszem, testvéreim, hogy ez az ige még arra is kiterjeszthető, olyan dolgokra, amelyek még nem fordultak, mert nem fordulhattak elő a Bibliában. Például olyan korhoz kötött problémákra, amelyekkel a mai világ néz szembe, melyek 2000 évvel ezelőtt még így, ilyen formában nem léteztek. Például az atomháború korának problémái nyilván nem léteztek 2000 évvel ezelőtt. De ilyen élességgel talán még mondhatnánk, hogy nemzetiségi jogok problémája, diktatúrák problémája, vagy egész egyszerűen a környezetszennyezés problémája. Mindezekre is azt kell azonban mondjam az ige alapján, testvéreim, hogy ezekre sem lehet Szentírás nélküli új válaszokat találni. Ezekre is igaz, hogy a lélek eszünkbe juttatja, hogy Jézus mit mondott nekünk, és Jézus szellemében, az ő igéje vezetésével találunk a mai kérdésekre is mai feleleteket. A lélek tanít, de sohasem mond ellenkezőt, mint a Szentírás. És sohasem mond különbözőt, mint amit, ha Krisztus ma itt lenne, ő mondana nekünk. A tanító lélek eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott, vagy tanít mai helyzetekben, Jézus szellemében. És végül e rész szerint a lélek a békességnek a lelke is. Maga Jézus hozzáteszi, nem a világ békességének a lelke. Mert a világ békessége egyfelől ideig, óráig való, olyan, mint egy fegyverszünet, amelyet nap mint nap látunk, hogy egy órára is nehéz betartani. De talán, ahogy mondják, még karácsonykor állítólag betartják a fegyverszünetet. Szóval a világ békéje ilyen, mulandó, fenntarthatatlan. Vagy olyan legföljebb, mint ahogy a hétközi bibliaórán is láttuk, a keleti ember, amikor azt mondja társának, hogy béke veled. A békesség jelent jólétet, jelent felvirágzást. De ennél a békénél is sokkal több a Jézus békessége. Az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Mert a Jézus békessége megbékélés magával, Istennel, hogy ne kelljen félni, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hogy ne féljen a szívetek Istentől, mert ha van bűnbocsánat, megváltás, számodra is, akkor nincs mitől félni, mikor Istennel találkozol. Nem kell félned saját jövendőttől, még az utolsó órától sem, mert az ítélet órája a Krisztus érdeméért a kegyelmes felmentés órája lesz minden ő benne hívőnek számára. És nem kell félni embertársainktól se, mert bár rettenthetnek, ahogy sok zsoltár is például szépen mondja, ahogy a költő fejezi ki, a keresztény embernek nyugalma nincs, de békessége van. A Krisztus békessége megbékélés Istentől, Istennel, hogy ne kelljen félnünk Istentől, megbékélés a tulajdon sorsunkkal, jövőnkkel, hogy ne féljünk a haláltól, mert az örökké valóságba megyünk át általa, és ne kelljen félnünk immár embertársainktól se, még háborúktól se, bízzuk egész életünket az ünneptelen fél év alatt is a bennünk lakozó isteni lélek védelmére, akiben a teljes szent háromság Isten jött szívünkbe, aki vigasztal, Krisztusra tanít, és az ő elvehetetlen békességét adja nekünk. Így legyen. Amen. Minket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy életünknek adsz kiemelkedő, fényes, szép ünnepeket. De köszönjük most azt, hogy ünnepek után járhatunk mégis az ünnepek tanításával, erejével, fényével. Ó, add, hogy ne legyen olyan nap, amikor legalább egy imádságban nem köszönjük meg, hogy fiadat ide testben közénk elküldted, kereszthalálra adtad, feltámasztottad, és lelkét ránk árasztottad. Segíts minden nap az üdvtörténet jeles eseményeivel a szívében, szívünkben járnunk. Kérünk, arra is taníts meg, hogy nem elég mindezt tudni. Nem elég eszünkkel talán éveken át elmondani, hanem szívünkbe, legbensőbbe, egész életünkbe kell befogadni. Ó, kérünk ezért, hogy Isten élő lelke jöjj, és úgy szállj le ránk, hogy életünk újjá teremtődjön, újjá szülessen. Add, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek teljessége lakozhasson immár minnyájunkban, akiben ez az áldott döntés rég megtörtént, adj neki benne újra meg újra megújulást. És aki most érzi, hogy erre készítgeted, add azt az első, legdrágább döntést, a megtérés óráját. Urunk, ki életünket megteremtetted, megváltottad és megszenteled. Vezess minket a hétköznapokban is, vigyázz ránk leselkedő veszélyben, őrizd meg a gonosztól, terjeszd ki békességedet a környező népekre is, sokat szenvedő néptársainkra és más gyűlölködő népekre. Ó, Urunk Istenünk, adj kegyelmedből békét itt a földön. És add, hogy senkitől, semmitől ne féljünk, színed elé, amikor majd az örökké valóság kapujában meg kell állnunk, hogy akkor is tudjuk, az örök élet diadala nem csak e földön a bűnt, nem csak életünk végén a halált győzi le, hanem a sátánt, a poklot is, és által viszel minket örök dicsőségedbe. Áld meg ezzel a hittel minden szerettünket, családtagjainkat, gyülekezetünket, mindenkit, aki számunkra kedves. Add, hogy ezt az üdvösséget most imádságban kérhessük egészen személyesen, ami szeretteink számára egyéni csendben. Mutass valakit nekünk, akiért így imádkozhatunk. Költözz oda az ő szívébe is, Jézus. Hallgasd meg most a mi csendben elmondandó imádságunkat. Köszönjük, hogy te meghallod a legcsendesebb személyes fohászokat is, Urunk. Hallgasd meg, amikor együtt a legszentebb imát mondjuk el, álljunk fel, testvéreim, a mi atyánk elmondására. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük a Szent Háromság Isten áldását, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és Szent Lelkének jóra vezérlő közössége legyen mindnyájan mi vélünk, szeretteinkkel, gyülekezetünkkel. Amen.